Máté evangélium a 6. fejezet 25-ös versétől, ugye hegyi beszédből olvassuk Isten igéjét, Jézus tanítását. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, és a testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok egy sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak, és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akárcsak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket kicsinyhítőek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyeitek pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megaratnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Ámen. Foglaljatok helyet. Jézus visszautal, hogy ebben a tanításban az előző gondolatára, ezért mondom nektek, tehát ha a szemeteket a 24-es versre irányítjátok itt a Máté evangéliumában, akkor ott azt olvastuk, senki sem szolgált két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti, nem szolgáltok Istennek és a mammonnak egyszerre. És így folytatja aztán Jézus, hogy ezért mondom nektek, ne aggódjatok az életetekért. Mit is jelent ez? Hogy kapcsolódik össze a két gondolatsor, a két tanítás, és hogyan fakad az előző tanításában Jézusnak ez a folytatás? Az élet szükségleteire való aggódás, amikor az ember az élet szükségletei miatt aggódik, azért valljuk meg őszintén, hogy amikor az embernek az élelem és a ruházat biztosítása kerül veszélyben, azt gondolom, hogy az ember életének ez a legérzékenyebb pontja. Tehát akkor olyan minimál szükségleteknél járunk. Már nem arról van szó, hogy lesz-e Ferrari-n vagy nem, hogy lesz-e saját lakásom, vagy nem, hogy lesz-e új ruhám, vagy nem, hanem egyáltalán lesz-e mibe felöltözni, és lesz-e mit enni. Tehát azt gondolom, ez a szükséglet szint, ez tényleg azt gondolom, hogy kritikus. Ugye hallottuk most a haiti földrengés kapcsán, hogy az emberek gyakorlatilag egymásnak ugrottak az élelemért, mert éhesek voltak, és amikor volt valakinél élelem, nem volt biztonságos utcán enni, mert attól lehetett tartani, valaki ráront a másikra, és elveszi tőle az élelmet. Tehát amikor ez a szintű szükséglet van kockáztatva, akkor az embernek azt gondoljuk, hogy természetes reakció, hogy aggódik. Aggódik, ha most jól lakott, hogy holnap is jól fog-e lakni. Aggódik, ha most volt mit felvenni, akkor mi lesz, ha ez elnyövik? Akkor lesz-e cserére pénzem? Lesz-e mit venni? Ugye ez egy, azt gondolom, emberi szempontból nem gondolom, meg lehet vetni ezért valakit, hogy ő így gondolkodik. Jézus mégis valami egészen más dimenzióba viszi az ember szívét, nem lebecsülve ennek a szükségnek a fontosságát. És nem értéktelenítve ennek a szükségnek ugye az értékét az ember élet számára, mert hát tudja, mennyi egyáltalán, hogy szükségetek van erre. Tehát ő nem azt mondja, hogy ugyan már hát mit szórakoztok ezzel. Tudja Isten, hogy szükségetek van erre. De az előző igeversekhez, ha visszatekintünk, azt lehet látni, hogy az aggódás helyet készít az ember szívében a mamon szellemének való imáratnak. Tehát helyet készít a vágyaknak, helyet készít a pénzben, az anyagi javakban való bízásnak ez a fajta szükségállapot, amikor az ember elkezd aggódni, úgy tűnik nekem, hogy ezért, hogy ne uralkodjon rajtatok a mamon szelleme, a pénz szerelme, és ne a pénz legyen a gondolkodásmódok, ugye nyilván pénz abban az értelemben, hogy megszerzem vele azt, amire szükségem van, ugye ebben az értelemben van. Ez lehet bármilyen fizetőeszköz egyébként, nem feltétlen lehet csak ugye magyar forint, lehet euró is, de lehet egyáltalán bármi, amivel megszerzem magamnak a létszükségletet. Tehát azt mondja, hogy vigyázz, mert az aggódás a mammonban való bizalom felé viszi az ember szívét és szellemét. Hogy elfordítja az ember szívét az aggódás az Istenbe vetett bizalomtól. Afelé az irányba tolja az ember szívét, hogy lecsúszik a kőszikláról, és elszakad az Istenbe vetett hittől és bizalomtól, mert a szükségére koncentrál, azért kezd aggódni, ez be lesz-e töltve, és ezért minden eszközt meg fog ragadni, hogy ezt megszerezze magának. Tehát Jézus erre fölhívja a figyelmet. Ezért mondja tehát Jézus, hogy ne aggódjunk az életünkért. Nem azt jelenti, hogy Jézus nem arról beszél, hogy ne félj egyáltalán, mert ugye a maga a félelem az egy emberbe kódolt védekezési mechanizmus. Tudjátok, hogy a pici gyerekkel azért kell vigyázni, mert nincs még félelem érzete. Tehát ugye ő képes nekiindulni egy nagy lépcsőnek is, mert nem érzi, hogy ott neki valami veszély van, nem érzi még a mélységnek például a veszélyét a kisgyerek, és a fejlődésének egy bizonyos szintje az, amikor már a veszélyérzet megjelenik az életében. Ez egy áldás egyébként, mint a fájdalom is egyébként. Tehát a fájdalom sokszor nekünk nyűgös, de a fájdalom egy áldás az ember számára, mert megszúrja, vagy fáj, jelzi, hogy ott valami probléma van, azt be kell kötni, el kell szorítani, gyógyítani kell, stb. Stb. Tehát a fájdalom önmagában nem csak rossz dolog, hanem egy áldás is. Ugyanígy a félelem is, viszont az aggódás az, ami gyötrő dolog, amely megöli a hitet az ember szívébe, az Isten vetett bizalmat. Tehát az aggódás egy gyötrelmet hoz az ember szellemébe, szívébe, lelkébe, érzelmeibe, és öli, pusztítja, megrágja a hitet, a bizalmat az ember szívébe, Isten felé. A Filippi gyülekezet levélben, a Filippi gyülekezetnek itt levelében Pál apostol ugye börtönből írja ezt a levelet, a 4. rész 6.-7. versében többetek számára jól ismert igéket olvasok. Filippi 4.6.7. Semmiért se aggódjatok. Tehát ez azt jelenti, hogy van valami, ami belefér ebbe? Van. Tehát a semmi, a semmi. Ugye? Ahhoz nincs mit hozzátenni. Pál azt mondja, tehát a börtönben lévő Pál, aki a saját szabadságával sem rendelkezik, és akkor eszik, hogyha valószínűleg gondoskodnak róla, és a tanítványok gondoskodtak róla, vittek neki ugye élelmet, és ugye bérelt szálláson raboskodott. Tehát ellátásáról magának kell gondoskodni, és akkor volt neki mit enni, hogyha hoztak neki. Ugye nem úgy volt, hogy volt egy kis pénz, az kiment a Tesco-ba, bevásárolt, egy hétre berakta a frigiderbe, és akkor meg egy fél disznóba a fagyasztóba. Tehát ilyen nem volt lehetősége, hanem abból élt, amit éppen felmertek vállalni a tanítványok, akik közül sokan elfordultak tőle egyébként. És akik fölmerték vállalni, hogy bementek oda, hogy fölváltak, ők is keresztények, ugyanúgy, amiért Pál bilincseket visel, gondoljatok bele, tehát erről volt szó, hogy aki meglátogatta őt, mint testvér, az fölvállalta, hogy ugyanazt a bűnt követi el, mint amiért ő börtönben van. Tehát, hogy Krisztusban hisz. Igaz? Nem tolongtak az ajtónál valószínűleg a segélycsomagokkal. Mégis voltak azért, akik Epafrász lelkületű. De sok, akik elmentek és vittek neki, és Pálnak akkor volt betöltve ez a fajta szüksége, az étkezése, meg a meleg ruhája, stb. Amikor a tanítványok felmerték vállalni, hogy elmennek hozzá, és vittek neki élelmet. Tehát azt gondolom, ő hiteles ebből a szempontból az apostol ezekkel a szavakkal, amiket itt ír. Tehát semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, ugye az imádság egy mélyebb fok a könyörgés, mindenkor hála adással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Sokszor beszéltünk erről, igaz? Tehát nézzétek meg, Pál azt mondja, hogy ebben a szükséghelyzetben is adjatok hálát, hogy megváltatotok, hogy örök életetek van. És ha ma éhen kéne halnotok, akkor is a mennyországba kerülnétek. Döbbenetes, én tudom, de majd mindjárt nézni fogjuk tovább igéket, hogy miről is tanít az Isten igéje bennünket. De hálát adok neked, Uram, hogy adtál nekem szép napokat. Volt, amikor így lehettem, úgy lehettem, tegnap is betöltötted, ma is bizalommal tekintek fejed, Uram. Köszönöm neked, amivel megáldottál engem, stb. Stb. De Pál azt mondja, hogy fordítsd a szívedet, szelmedet azok felé a dolgok felé, amelyet Isten megáldott téged, és ebben az egyetlen és legfontosabb kulcs a kereszt. A kereszt, a megváltás. A Krisztus áldozata. És ennek a gyümölcse pedig azt mondja, hogy Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Tehát azt mondja a Pál apostol, hogy az aggódás helyett semmiért se aggódjatok, hanem, ha kell, könyörögjetek, tehát hújjatok a térdeitekre. Ugye az ember, amikor szorult helyzetben van, tud könyörögni, nem? Tehát a máskor nem, amikor nagy bajban van, akkor még a legjobb hívő is tud könyörögni. Nem így van. Tehát azért gondoljunk csak őszintén bele, hogy a szükségek mekkora szellemi áldást hoztak még az életünkben eddig. Ki az, aki nyert már sok áldást Istentől, amikor szükséghelyzetbe került? Ugye mennyi mindentől szabadultunk meg, mennyire közel kerültünk az Úrhoz ezekben a szükségállapotokban, igaz? Milyen buzgón és ugrásszerű megnövekedett az ima életünk? Ugrásszerű növekedésnek indultunk. Már még koptattuk a térdünkön a nadrágot is, mert sokszor földre feküdtünk, és már nem tudtunk más tenni. Az úgy könyörödtünk Isten az, hogy valamit tegyen velünk, meg körülöttünk, meg csinálja valamit, igaz? És milyen közel kerültünk Isten ezekben az állapotokban? Nem így van? Szóval valaki azt mondta, hogy szükséged van a szükségekre. Azt mondja az apostol, hogy éppen ezért az állapot, amire most beszélünk, Isten békessége be fogja tölteni a szíveteket. És olyan módon fogja betölteni, bár nem láttok még semmilyen változást, mégis megnyugszik a szívetek, hogy Isten tud mindenről, ami veletek történik. És semmi nem történik veletek, amiről ne tudna. Amen. Minden Isten előtt van, és megnyugszol. Uram, dicsérek és magasztal téged. Olyan jó tapasztalni te jelenlétedet, a közelségedet. Megelevelett az én szellemem, a szívem. Köszönöm neked, dicsérlek téged, Uram, hogy benned bízok. És ugye a gondolataim Krisztus Jézusban maradnak, ne feledd el. Tehát a gondolataim megmaradnak abban, hogy Isten szeret engem, mert a fiát adta értem. Ugyanis ekkor, amikor a szükséghelyzetben vagy, a legkritikusabb dolog az, hogy azt gondolod, hogy Isten nem szeret téged, mert ha szeretne, megáldana. És úgy gondolod, hogy ebben a helyben az áldás azt jelenteni, hogy ezt a szükséget betölti. Ugye ez egy ilyen lineáris várakozás az ember szívében, de nem. Az, hogy a Krisztus Jézusban fogja megőrizni a te szellemedet, a szívedet, az Isten, amikor háladással tárod, és nem az aggódás felé fordulsz, és nem tűröd meg az aggódást, és nyakon csíped az aggódást, ami, mondom, gyötrelemmel jár, és öli, rágja, mint egy ragadozó, vagy mint egy gonosz kis féreg, rágja hitednek gyökereit elfelé, tudjátok, mint Jónás nála tökindát, amikor aztán végül tudjátok, a heves napsütésben végül is összeszakadt az a növény. Ilyen az hívő ember, és amikor megrágja az ördög a hit gyökereit, akkor összeszakad egy idő után. Összehullik. De akinek az gyökerei folyói vannak eresztve, azok virulnak, igaz? Gyümölcsöt hoznak még száraz időben is. És ilyen az apostol. Egy nagyon száraz időben élt, mégis azt mondja, hogy ezt a másik részben, örüljetek az Úrban. Ismét mondom, örüljetek, tudod? Hát ezt olvasni a Filippieknek szerintem sírás nélkül nem bírták ki. Tehát az apostoltól azt mondja, hogy én ismételgessem ez, hogy leírjam ezt, és ismétel, nem fáraszt engem. Titeket viszont megerősít, mivel tudjátok, hogy ki mondja nektek, és milyen helyzetből. Hogy én örülök az Úrban. A 25-ös versnek a másik fele kérdésekkel tarkított. Mit íjatok, mit tegyetek, mivel ruházkodjatok? Nem többe az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Nagyon érdekes dolog, itt Jézus a szükségeket szembeállítja a nagybetűs élettel. Tehát azt mondja, hogy az élet nem egyenlő a fizikai testnek a szükségeknek a betöltésével. Tehát nem azt jelenti az élet, hogy van mit enned, van mit fölvenned. Nem szabad megelégedned azzal, hogy ilyen szintre süllyedjen le a gondolkodásmódod, a szellemed, a látásmódod, hogy annyi az élet, hogy meglegyen a mindennapi ennivalóm és a ruházatom. Azt mondja, több ennél. Ezzel mondom, nem becsül le az Isten igéje ezeket a szükséget, mert mennyi atyátok tudja, hogy szükségetek van mindenre, értitek? Tehát nem erről van szó, hogy ő nem tudja azokat, hogy enni kell az embernek, hisz ő alkotott bennünket, teremtett bennünket ilyennek, hogy valami input kell ahhoz, hogy az output kijöhessen. Ugye, legalábbis hosszabb távon azért nem szerencsés input nélkül létezni, mert lemerülsz, mint a Duracell. Tehát Isten ezt tudja. De mégis itt Jézus azt mondja, nem többe az élet a tápláléknál, vagy a tested a ruházatnál. Egy ilyen szembeállást mutat, vagy az értékrendet próbálja elénk tárni, ahogy az Isten gondolkodik, és nekünk is helyén való gondolkodnunk. Tehát figyelmeztet bennünket, hogy a gondolkodásunk középpontjában ne a testünknek a fizikai és mindennapi szükségei legyenek, hanem az a nagybetűs élet, amely Isten bennünket elhívott és megváltott bennünket. Azt tanítja Isten igéje a testünkről, hogy a testünk nem arra való, hogy megszerezzük a mindennapi létfenntartásra szükséges táplálékot. Nem tudom, érzitek-e? Tehát soha nem voltam még ilyen mély helyzetben, tehát én szinte, hogy több napig éhezzek. Tehát én ezt nem tudom, mit jelent. Fogalmam sincs. Csak olvastam róla, ezekről meg hallottam másoktól róla, tehát ezt én nem tudom elmondani. De azt tudom, hogy egy hívő ember egy kritikus helyzetben is nemesebb módon viselkedik, mint az, aki ösztönlényé válik, amikor az életet azonosítja a lét fenntartásra szükséges táplálék megszerzésével. Értitek? Tehát ez a szint az, amikor megették a gyerekeiket. Asszonyok, emlékeztek rá, amikor éhezett a zsidó nép, és mivel istentelenek voltak, ezért odáig fajult a dolog, hogy ezt tették. Na most, ez tudom, hogy nagyon durva, de ez már egy olyan szintje a dolognak, hogy nem az Isten szerint életet éli, hanem a test szükségletével egy ösztönlényé válik, állati szintre süllyed le az ember. Ez nagyon fontos, amit most mondok, én azt gondolom. Tehát igazán ezt akarja Jézus elénk állítani, hogy több vagy az ennivalónál, amit megeszel, és a ruhánál, amit fölveszel. Akkor is, ha Isten tudja, hogy erre szükséged van. De szabadná kell tenni a szemed és a szívedet Isten, és az enyémet is, hogy élj. És a testedről úgy gondolkodj, mint eszköz Isten országa elővitelében. Ugye emlékeztek, keressétek először Isten országát, úgy fejeződik be a 33. versben ez a tanítás. A római levélben a 12. fejezetben ismerjétek az igét, és majd a 6. fejezetben olvasok két igeverset. Róma 12.1.2. Ugye? Ez ugye azt gondolom, hogy többeteknek kívül is megy. Az Isten irgalmára kérlek, tehát titeket testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok a testeteket érő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Róma 6.13, és majd ebből részül 19-es verset olvasom. Róma 6.13. Tagjaitokat se adjátok oda a bűnszolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból értekeltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. 19-es vers, 6. részben római levél. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek, a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Amen. Tehát erről beszél Isten igéje, hogy a te elhívásod, a te életednek küldetése magasabb rendű, mint a fizikai lét, te való gondolkodásmód, és csak az erre való koncentrálás, hogy legyen meg, legyen mit ennem. Mondom, ez kritikusan fontos, és nekem fogalmam sincs, mit jelent az, ha valakinek ez naponként nincs biztosítva. Tehát én ezt nem tudom. Az apostol tudja. Tehát akitől olvas meg az igéket, ő tisztában volt vele. Ezért azt gondolom, ő autentikus, ő hiteles ezen a területen. De azt mondja Isten igéje, hogy többre vagy elhívva, több a te küldetésed, mint az, hogy ilyen szinten éld az életedet. A testi szükségeid szintjén éld az életedet. Több az életed. Amit megváltott Isten, és több a tested is, mint az, hogy pusztán a szükségek betöltésének robot embere legyél. Tehát azt a szintű életet éld, hogy dolgozok, hogy legyen mit enni. És ennek a folyamatnak, a permanens folyamatnak, az ismétlő folyamatnak a gyűrűjében él, hétfőn elkezdve dolgozok pénteken, szombaton, vasárnap, amikor csak lehet, hogy legyen mit enni, legyen mivel ruházkodni. Értitek? Az Isten ettől a fajta gondolkodásmódtól akar megszabadítani és megkímélni bennünket hívő embereket, mert ez egy nihil, ez egy halott dolog, egy üres dolog, egy szánalmas dolog. Ez nem élet. Igaz? Ez nem élet. Isten elhívott bennünket a nagybetűs életre, hogy Isten országának szolgálatában legyünk, hogy valami nagy dolgot cselekedjünk ebben az életben. Az embereknek többet tudjunk adni, mint az, ami a magunk szükségletei, a magunk dolga, hanem legyen mit adnunk. És egy másfajta hozzáállás, másfajta gondolkodásmód. A munkára kapcsolatban is ezt mondja Isten, hogy legyen, dolgozzatok, aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem dolgozzon, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Tehát azt mondja, hogy az az élet, amikor adni akarsz, emelni akarsz, szolgálni akarsz, ez tesz téged boldoggá. És nem annak a gyűrűjében, annak a mókuskerekében fogod élni az életet. Dolgozok, 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 fizetést kapok, megeszem, dolgozok, megeszem, felveszem, megvetem. Borzalmas. És ma Magyarországon sokan élnek ebben a rabszolgasorsban. Amikor ennek a gyűrűjében, ennek az ördögi körében küzdenek, és szomorúak. És ha te nem így élsz, akor már te vagy egy ufonóta vagy ebben a világban, hogy te még tudsz mosolyogni, te tudsz hálát adni, tudod Isten dicsőíteni, és tudsz még másokat is bátorítani, akik körülötted élnek, vagy másodnak segíteni, és mások felé szolgálni. 26. versben olvastuk, hogy nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek és nem is aratnak, csőbe sem takarnak, és mennyi atyátok eltartja őket, nem voltok-e sokkal értékesebbek náluk. Ezt az igét értelmezve néhány kóbor keresztjén ott hagyta munkáját, ott hagyta az egyetemet, és összeköltöztek, mert hát végül is Isten majd csak eltartja őket. Hát nem gondolom, hogy ezt tanítaná itt Jézus Krisztus, hogy akkor mindent feladni, mindent felégetni, elégetni a pénzt is, ha van neked pénzed, majd Isten eltart. Hát végül is a magokon, tobozon, makkon, és hóaló kikavargatott szotyin akarsz élni, akkor végül is járhatod ezt az utat. Tehát nyilván nem erről beszél Jézus, igaz? Tehát nem azt támogatja, hogy ne dolgozz, ne csinálj semmit, mert hát az Isten úgyis gondot visel rólad. Mert akkor az a baj, hogy a mókusokat már nem Isten teremtette, mert azok meg gyűjtenek télire. És akkor elő kell hoznom azt a régi tanmesét, a tücsökről meg a hangyáról. A hangyákról tudjátok, a tücsök hegedült egész nyáron. A hangyák meg hordták a kis kaját befelé a kis magtárokba, mert Isten így teremtette, így alkotta őket, hogy ők gyűjtsenek. És így gondoskodott róluk Isten, hogy ez beletáplálta, hogy ők gondoskodjanak a téliről. És amikor jött a téli hideg, a hegedű is megfázott, meg a tücsök is megfázott, ugye nagy sárla a kesszűvel, biztos emlékeztem egy gyerekkorunk mesés illusztrációira, és akkor zölgetett a hangyánál. Ugye elregy a hangyához terest, ugye? Bezölgetés akkor ott kap. Abból, amit a hangya gyűjtött. Úgy vészelhetett el, hogy hegedű, meg eszegeti a hangya által gyűjtött jó, javakat. Na, azt értitek, ezt most azért mondtam, persze ez humoros dolog, csak ezeket is Isten alkotta, és teremtette. Nyilván nem ezt akarjunk üzenni Jézus Krisztus, hogy akkor te madár módjára éld az életedet, és akkor neked nem kell dolgoznod, megtakarítani végképp nem kell, gyerekei tanítatására tudsz végképp, ne tegyél félre, mert akkor te bűnkövetsz el. Erről szó nincs, mert az életben, ugye a teremtett világban vannak példák arra, hogy éppen a gyűjtés is be van kódolva egy teremtmények az életébe. Nos, hát akkor miről is van szó? Arról van szó, hogy Isten gondot visel még a madarakról is. 10:29 Máté evangéliumában ugye a verébnek párja egy fillér. Ugye az egy fillér az a legkisebb váltópénz. Ugye ezt jelenti, az egy fillér, mivel nincs már egy fillér, meg 10 fillér sincs. Most a 5 forint, ugye? Ez ilyen szintű dolog, értitek, hogy egy verébnek az ára 5 forint. És egy sem esik le közülük a földre, atyátok tudtán kívül. Ugye itt a madarak kapcsán pontosan ezt akarja elénk tárni Isten igéje, hogyha a madarakról gondot visel a teremtő, akkor rullatok, emberek, akiket szintén teremtett, és azért ti vagytok a teremtés koronája. Értetek, teremtette Isten az egész földet is, ami betölti ezt a földet. Miattatok, értetek, nektek élettérként, és hogy dicsőítsétek őt, mint teremtőt, alkotót, és hogy fiát, mint megváltótokat, ne viselne gondot rólatok. Aztán megint egy érdekes gondolatsor, hogy akkor azt jelenti, hogy bennünket soha nem érhet semmilyen baj. Hát nem ezt jelenti, mert én láttam már madarat is lehullani a fáról, és megfagyni. És madarak közül is volt, aki volt, amelyik elpusztul éhen. Előfordul, nem? Nem fordul ilyen elő? Előfordul. Most akkor ezt nézzük, akkor az azt jelenti, ugye az ige nem azt jelenti, hogy veled soha semmi rossz nem fog történni, a hívő vagy, hanem soha semmi olyan dolog nem fog történni veled, amely kívül van az Isten hatalmán. Azt mondja Isten igéje, hogy tudja Isten még a madarakról is, ha leesnek a fáról. Tehát azt mondja Isten igéje, hogy nem fogsz addig meghalni, ameddig küldetésed van ezen a földön. Amikor azonban Isten úgy dönt, hogy meg fogsz állni előtte, és magához vesz téged, be fogsz menni, amiről annyit énekelünk. Ugye nem sokszor, néha ezt elfelejtjük, mi a elragadtatást tudunk látni. Mármint a, ugye Krisztus visszajött a kapcsolatos elragadtatásig, de azt a fajta elragadtatást kihagyjuk a pakliból, hogy amikor letesszük a földi testünket, és úgy ragad el bennünket a Krisztus. Értitek? Mert így is elragadhat bennünket az Úr, nem ebből a földi létből, hogy letesszük a földi testünket, és úgy megyünk az Úrhoz. És úgy találkozunk vele színről színre. Így van? Tehát arról beszél itt Jézus, hogy az atyátoknál minden napotok meg van számolva, és amíg ezt a földi utat meg nem futjátok, addig nem fogtok meghalni. Amikor azonban betöltötétek a küldetéseteket, hogy mikor van melyikőnek, azt mi nem tudjuk, arról is fog tudni menni egy atyátok, és magához ez benneteket. Amen. Így látom, Isten gondviselő kegyelme az egész úton, amíg ezen a földi létben vagyunk, mindig végig fog bennünket kísérni. És Isten gondviselő kegyelme egyébként ott van a világi embereken is. Tudjátok, mert terem az ő földjüknek a vetése is, eső esik oda is, süt a nap is. Ugye emlékeztek, a Noéval kötött szövetségben benne van az emberiségek kötött szövetsége Istennek. Ez a fajta gondviselő kegyelme az Istennek. Ott van az egész emberiségen egyébként. Még akkor is nem adnak hálát érte. Te tudhatod, te mint hívő ember, hogy nem történik veled semmi az atyát után kívül, és amíg neked a földi létben kell lenni, addig nem fogsz meghalni. Isten gondolja, jó, hát persze nem azt jelenti, hogy kiugrasz a 10. emeletről, ugye azért fizikai törvények hatnak rád is, 10G, vagy a 10 méter per szekundum nézet, ugye, vagy 9,81 a gyorsulásod, hát az vége palacsinta. De tehát értitek, nem Isten kísértésről beszélek, de pontosan azokról a helyzetekről beszélek, ami a Pál apostol is került. Ő kijött a börtönből. Tehát börtönben volt, el volt számva a halál, és azt mondta, kész meghalni is, de mivel nem volt még itt az ideje annak, hogy ő így menjen az Úrhoz, ezt Isten kihozta a börtönből, és ment tovább prédikálni. Pedig kétesélyes volt a dolog, és a kivégzésnek nagyobb esélye volt. De mégis Isten úgy látta, hogy még nem jött el az ideje az apostolnál annak, hogy elfogják, vagy Péter, nézzétek meg, bezárják börtönbe. Hány hívő testvérünk imádkozik szabadulásért, és nem tud kijönni. És vannak olyanok, amikor meg angyalt küld Isten, és kinyitja a börtönajtót, a cellaajtót, és kimennek a börtönből. Azért, mert Péternek nem jött még el az ideje. Jakabnak levágták a fejét. Őt kivégezték. Pétert elfogták nem sokkal később, ugyanazzal az indulattal, hogy megölik, mert tetszett a zsidóknak. De Isten nem engedte meg. Értitek? Tehát nem az emberek döntik el, hogy mit csinálnak veled, hanem Isten dönti el, hogy mikor, minek jött el az ideje az életünkben. Amen. Ez egy nagy bizalom, ez egy nagy megnyugvás. Értitek, hogy a Krisztus Jézusban, mi Urunkban megnyugszik a mi szellemünk. Hogy semmi nem történik velünk az atyánk tudtán kívül. Ha madarakkal foglalkozik Isten, és ők közük nem esik, de egyik se, annélkül ne tudna a mennyi atyát, akkor velünk ne foglalkozna? Nem törődni a körülményeinkkel, a kihívásainkkal, az anyagi szükségeinkkel, a szellemi szükségeinkkel, a kapcsolatainkkal, a munkahelyünkkel? Dehogy nem. Hogy ne foglalkozna velünk? Hogy ne törődne velünk? Sokkal inkább, mint hogy törődik ezekkel a madarakkal. Aztán folytatja Isten igéje a 27. versben. Ezt mondja Jézus, aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét, akár csak egy arasznyival is. Azt mondja Jézus, hogy van-e hatalma bármelyikőtöknek is az életét mondjuk 2 perccel meghosszabbítani? Vagy 10 másodperccel? Vagy 1 másodperccel? Vagy 100 másodperccel? Ott van a hatalmában bármelyikünknek is? Hogy megnyújtsa az életét? Azt mondja, hogyha 100 másodpercesebb tudnátok meghosszabbítani az életeteket, akkor most mit aggódtok ennél nagyobb dolgokért? Hogy most meg fogtok halni? Most miért aggódtok ezért? Hatalmatokban van megnyújtani az életeteket? A ti kezetekben van? Hát akkor ne aggódjatok. Ne aggódjatok olyanért, amiért úgyse. Tehát nem tudtok, nem a ti hatalmatokban van téve. Isten élet és halál ura. Amen. És ha azt akarja, hogy élj, akkor élni is fogsz. Akármilyenek a körülmények. Akár börtönből, akár a hóhér kezéből, akár az anyagi nehézségből, ki fog hozni Isten? Mert azt akar, hogy élj. Ha meg küldetésedet bevégezted, akkor úgysem tudod meghosszabbítani az életedet. Nem tudsz hozzátenni. Így van? Aztán a 28-30. Versben felhívja a figyelmet Jézus Isten pazarló szeretetére. Hogy az Atya milyen pazarló szeretettel van felénk. Így hangzik itt Isten igéje. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat. Hogyan növekednek? Nem fáradoznak, és nem fonnak. Ugye, mert az ember a ruházatát fáradozik, tehát fon, sző, készíti, dolgozik érte, és akkor most nem fonunk meg, szövünk, hanem dolgozunk, és megvesszük, amit megfonnak a robotok. Tehát ugye, de azért azt csak meg el kell készíteni valakinek, ha másnap szoftvert, meg a alapanyagot. Meg a gépeket, ugye, amik leszövik. De azt mondja, ezek nem fonnak, és nem szőnek, nem fáradoznak, nem tanultak annyit, mint imite az egyetemen, hogy diplomát szerezzél, és nem küzdöttek a nyelvvizsgáért, mint ahogy, ami előtte vagy, és áldja meg is az Úr téged. Azt mondja, nem csináltak ilyeneket. Azt mondja, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Döbbenetes képeket hoz Isten, és hogyha magatok elé képzeltek egy gyönyörű tavaszi rétet, ahol a különféle színű virágok nyílnak, hát az annyi csodálatos. Azok a színek, azok a finom formák, meg néhány virágnak, tudjátok, a szirmai olyan sejmesek, a másiknak a ragyogó fényességek, mint ha ki lenne polírozva. Olyan színeket nem lehet keverni, amilyen színek ott vannak. Hát nem beszél az illatokról. Éppen mondtam barátkozók, hogy a Mennyországban az is nagyszerű lesz, hogy az érzékszerveink sokkal élesebbek lesznek, mint ma. Az illatokat, az ízeket, a hangokat, tökéletes hallásod lesz, ha mondjam neked. Tökéletes hallásod lesz a harmóniákat, a hangokat, nem csak a félhangokat, hanem annak töredékeit, hogy már nem értek olyan, tettek olyan tálatok, amiben is tudok gondolni, de én is fogom hallani azokat is. Tehát ez egy fantasztikus világ, a színek. Olyan színeket fogsz látni, amelyeket most nem tudsz érzékelni sem. Ugye csak átjön, ahogy az apostol leírja a Jelenések könyvében valami módon. Tudjátok, lehetne kérdezni Isten, hogy aranyból lesz az utca? Hát annál sokkal szebbből lesz. Tehát csak aranyhoz hasonlít. Értitek? Tehát valami fantasztikus lesz a mennyország. És Isten pazarló szeretete, a fantáziadúsága, meg amit ránk árasztott, mutatja az a mezei virágok, amik egy napig, két napig, egy hétig, két hétig nyílnak. Hát nézzétek meg az anyagát annak a szíromnak. Az a sejmesség, finomság, ahogy az össze van rakva, az meg van alkotva, az egy fantasztikus dolog. Azt mondja, Salamon korának leggazdagabb uralkodója volt, legdicsőségesebb uralkodója volt. Az sem öltözködött úgy, mint ezek közül, liliomok közül egy, amely ma van, holnap pedig összegyűjtik, és a kemencébe dobják, és elégetik. Tudjátok, ez azt jelentette, hogy abban az időben Izraelben, Palesztinában, ezekben agyag kemencékben a fűvel fűtöttek. Tehát a száraz fűt levágták, összeszedték, és ezzel fűtötték fel a kemencét. Tehát ezért hozza ezt a képet. Tehát akkor tudták ezek az emberek, hogy miről beszél. Tehát látták, hogy virágzik a rét, aztán megsüti a nap. Elszárad, levágták, és akkor ezzel fűtöttek a kemencébe. És sütötték a kenyeret. Ugye a lepényt. És akkor folytatja itt, de mondom nektek, Salamon, igen, pedig a mezőfűvét, amely ma van, és holnap kemencébe vetik, így öltöztet Isten, nem sokkal inkább titeket kicsinyhitűek. Tehát megint ugye Istennek a szeretete, jósága, hatalma, amely előttünk zajlik. A szemünk előtt történik. Azt mondja, nézd meg, gondold végig. Ha Isten ezekről gondot visel, mint teremményekről, akkor mennyivel inkább rólad, akiért a Krisztus meghalt. Aki sokkal értékesebb vagy, abból kifolyólag is, hogy hosszabb az életciklusod, mint egy mezei liliomnak. Tehát már önmagában ettől is, hogy te hosszabb életciklus, a másik meg nem, a mezei liliomok nem lettek Isten képmására teremtve. ők elbeszélik Isten teremtő munkának dicsőségét. Isten a kreátornak, a teremtőnek a létezéséről beszélnek, ugye a teremtett világ. Értelmes vizsgálata révén rá lehet döbbenni, hogy van Isten, van teremtő, alkotó intelligencia, ahogy most ma ilyen burkoltan fogalmazzák már tudósok. De ő az élő Isten, a teremtő Isten, akinek fia Jézus Krisztus, aki eljött erre a világra, mint megváltó, aki meghalt a mi bűneinkért, mint tiszta és büntelen, egyetlen áldozat, a mi vétkeink miatt kapott sebeket, a mi bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Ha Isten ennyire szeretett bennünket, akkor rólunk ne viselne gondot? Dehogy nem. Nem fogsz meghalni addig, amíg Isten életet életben akar tartani, amíg küldetésedben nem töltötted. És gondoskodni fog rólad Isten. Az ő akarta szerint, és kegyel meg gazdasága szerint, amiről beszél a teremtett világ. És ugye maga az aggódás az a kisítőségből fakad. Az Istenben a bizalom pedig, amikor megerősítem a hitemet, a bizalommal az Istenben, az kiűzi az aggódást a szívből. Kitakarítja onnan, és nem lesz helye. 31-32-es versben azt mondja Jézus, hogy ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Mind erre. Azt mondja itt Isten igéje, hogy a szükséghez való hozzáállás megmutatja, hogy kit imádok. Tehát ahogy a szükséghez hozzáállok, az megmutatja, hogy ki az én Istenem. Ugye a pogányok istenei csak bálványok, ugye mondja az Isten igéje. A pogányok ezért aggódnak, mert ők tudják, hogy Istenek nem tudnak rajtuk segíteni. Mert hát most gondoljatok bele, egy szobor, egy faszobor, azt hiszem Jeremiás vagy Ézsaiás ír erről a báványkészítőről. Emlékeztek, hogy elmegy, kivágja a fát, a tuskót, levágja a fadarabokat, megfőzi nála az ebédet, a másik részéből pedig báványszoborot farag, egyiknél az ebédet főzi, annak a fának egy darabjaiból, másikból báványszoborot farag, és leborul leüt, és mondja, te vagy az én Istenem. Ennek a fadarabnak azt mondja, akik nem beszélnek, nem mozdulnak, nem tudnak rajtuk segíteni. És azt mondja, hogy a pogányok ilyenek. Azért pánikolnak, mert olyan Istenben hisznek, aki nem tud rajtuk segíteni. És akiknek viszont mennyei atya lett az élő Isten, azok meg benne bizakodnak. Aki a világot teremtett, aki tud a dolgainkról, és semmi nem történik velünk az után kívül, ezért bizalmunkat őbe révetjük. Amen. Ez különböztet meg bennünket, hívőket a pogányoktól. Akik saját istenéket imádják, van valamiféle hitük, de az nem tartja meg őket az életben. A Galata levélben az apostol, Pál apostol így szól, a 4. rész 6-tól 10. versét elő szakaszban. Galata 4, 6-tól 10-ig. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának szellemét a mi szívünkbe, aki által ezt kiáltjuk. Abba, atya. Ugye, tudjátok, apuci, apukám, abba, atya, ja, héber, szó, Abraham, ugye, abba. 7. vers. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is vagy. Akkor pedig még nem ismertétek Istent, amikor pedig még nem ismertétek Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek lényeüket tekintve nem is azok. Most azonban, miután megismertétek Istent, hogy még inkább Isten ismert meg titeket, tehát ő vont magához benneteket, ő keresett meg titeket, hogy én választottam a titeket, és nem ti engem, mondja Jézus. Mi kerestük őt, de ő talált ránk. Mi zörgettünk, de ő jött be hozzánk. Igaz? Mi kértünk, de ő ajándékozott meg. Mi részünk a keresés-zörgetés volt, és a kérés volt, az ő része volt az, hogy válaszolt, hogy megáldott, hogy megszabadított, hogy megtalált. Amen. Elveszettek voltunk, és kiáltoztunk elveszettségünk, mert jaj, Istenem, segíts, most segíts, elvesztem. És ebben az elveszett állapotunkban Isten lehajolt, és megszabadított, és megmentett bennünket. Ha Isten ismert meg titeket, hogyan térhettetek vissza ismét az erőtlen és szegény elemekhez, És hogyan akartok újból szolgáljukká lenni? Aggódva figyeltek a napokra, hónapokra, az éjszakokra és az esztendőkre. Hogy mit hoz, ugye? Tudjátok, itt Balási csőcsavar is volt. Most ebben nem akarok belemenni abba a tévtanításba, hogy ott jellemezte őket és megtévesztette a szívüket. Lényeg az volt, hogy azt akarták elhitetni velük, hogy Isten nem elég. Tehát Isten nem elegendő. Valami pluszat is hozzá kell tenni a hitetekhez. Valami olyan szokásokat, olyan transzcendenshez való közeledéseket, és olyan gondolkodásmódot, ugye ez a gnosztikus tanítások jelentek meg itt ebben a gyülekezetben. Jó. Tehát ugye arról beszél Isten igéje itt, hogy mi fiak vagyunk. És azt mondjuk a Szent Szellem által a kinyilatkoztatásba fakadóan, hogy Abbá, Atya, Apuci. És tudjuk, hogy ki a mi Istenünk. Nem akarunk visszamenni azokhoz az elemekhez, amikből megtértünk. Abba az életbe, abba a nihilbe, amiből kijöttünk. Amen. Mi nem akarunk arra visszamenni, nem akarunk ezekben bízni, mert értsétek meg, aki az aggódás a szívébe engedi, az előbb-utóbb elszakad az Isten vetett bizalomtól, megrágja ez, és a pénze fog bízni, a munkáltatójába fog bízni, a munkaadójába fog bízni, és el fogja adni a hitét és a lelkét az anyagi előmenetére, vagy a minimális szükségének a betöltés érdekében. Tehát olyan dolgot fog megcsinálni, hogy meglegyenek a szükségei, amit nem tenne meg, ha tiszta szívvel józanul gondolkodna. Meg kényszeríteni fogja. A szükség. Tudjátok, mondja a mondási szükségtörvénybont. Erre mondja Isten igéje, hogy de keressétek az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Tehát a szükségétek be lesznek töltve, Isten országát és igazságát keresitek. Mit is jelent ez? Olvastam egy jó gondolatot ezzel kapcsolatban. De először felszedném hozni még nektek a Bálán példáját. Tudjátok, hogy a gonoszság bérét szerette, és pénzért az Istenek való engedelmesség útjára letért. Ugye beszéltem már erről a múltkor a 4 Mózes 22-ben, a 2 Péter 2:15-ben szól az ige róla. Tehát ő az anyagi előmenetelért elszakadt az Istenek való engedelmességtől. Mindannyiunk számára a jelenlegi világban óriási kihívás és veszély. Megmondom miért. Ugyanis olyan kényszer alatt van a mai ember, hogy a munkahelyét nem engedheti el. Mert ha elengedi a munkahelyét, akkor nem tudja fizetni a hitelét, kirakják a lakásából, nem tudja fizetni a tandíjat a gyereknek, nem tudja fizetni a kaját a gyereknek, nem tud mit ruhát venni, nem tud cipőt venni. Tehát egyszerűen a munkahely megtartása olyan magas szintű szükségé vált a mai társadalmunkban, hogy ez óriási kényszerítő erő. Ha az ember nem tudja a szívét helyes irányban tartani, tehát Istent imádom, és nem az élet számomra több, mint a fizikai szükségén betöltése. Ha nem tud így gondolkodni, akkor el fog hajolni az Isten kegyelmétől. Isten országát keresni először, mit jelent ma? Egy jó gondolatot olvastam, azt írta valaki, hogy azt jelenti például, hogyha korrupcióra, csalásra, hazugságra akarnak kényszeríteni téged a munkahelyeden, és tudod, hogyha azt mondod, hogy nem, akkor ki fognak rúgni a munkahelyről, és elveszíted mindazt, amiről most én beszéltem, akkor is azt fogod mondani, hogy Isten országát keresem, és több az élet a táplálétes ruházatnál, és Isten foglalom gondot viseljen, megérte, hogy én Isten országát keresem, tehát azt mondom a főnökömnek, hogy nem lopok, nem csalok, nem hazudok, és ezért engem ki fog rúgni a munkahelyemről, akkor nekem az atyám megérte, hogy gondoskodni fog a szükségeimről. Amen. Na, ez szerint Isten országát keresni a gyakorlatban. És hadd mondjam nektek, hogy az élet sokszor hozhat ilyen kihívásokat, amikor kockára kell tenni a munkahelyedet is, és azt mondani, hogy nem. Te ezt nem fogod csinálni. Nem fog föltörni ezt a szoftvert, nem fog hamisítani, nem fog aláírni, nem fog igen mondani, nem fog úgy szavazni, úgy dönteni, hogy ellopja a másik a több 10 millió, vagy 100 milliót. Mert ez rajta múlik, hogy én mit döntök. Ha ők mégis másképp döntenek, én akkor sem értek vele egyet. És az életben számtalan apróbb dolog lehet, ami hazugságra, a lopásra, a csalásra, a korrupcióra csábítja az ember szívét, és ha nem tud, az életében több lenne az élet és a test, mint a táplálék és ruházat, és nem az Isten országán a fókuszban, akkor el fogja sodorni ez az élet. Mert a szükségre koncentrál, és lesüljet a szükség szintjére, és nem Istent imádja, hanem mamont imádja, a szükségnek betöltésének a forrását imádja. A főnökét, a munkahelyét, a pénzforrást, aki fizet neki. Ez egyszerű, nem? Ezt is teljesen valóságosan belegondoltok. Hát ezt jelenti Isten országát keresni először. De ez egy ígéret párosul. téged kirúgnak a munkahelyedről nem azért, mert primitív voltál, beszóltál a főnöködnek, nem csináltad meg időre a munkádat, trehány voltál, hanyag voltál, rendszeresen elkéstél, loptál, csaltál, hazudtál, ugye ne mondd, hogy Istenem, hát akkor most munkanélkül lettem, könyörülj rajtam, mert megígérted, hát akkor térjél meg, vald meg a bűneidet, vidd vissza, amit elloptál, tedd rendbe a kapcsolataidat, és az Úr magához fogad téged. Így van? De ha te egyenesi úton akarsz járni, akkor bizony kerülhetsz olyan konfliktusokba a főnököddel, a munkatársaiddal, hogy azt mondod, hogy én nem fog hazudni. És benne van a pakliban, el kell döntened, hogy ez az is járhat, hogy kirúgnak, mert nem vagy velük egy csónakba. Nem vagy közénk való. Érzedek, nem arról van szó, hogy legyetek okosak, mint a kígyó, szegedek, mint a galamb. Tehát itt nem azt mondom, hogy legyetek ilyen nagy mártírok. Tehát nem kell mindenki egy dugovis titusznak lenni és leugrani a falról. Értitek, igaz? Tehát legyetek okosak, mert nem sokféleképpen el lehet mondani egy dolgot. A főnöknek is. Tehát érted, valószínűleg nem az a helyes kommunikációs mód. Hívő vagyok, te meg a pokorra jutsz ezen úton még, és én nem fogok egyet érteni ezzel. A Jézus nevében. Térjél meg! Belág az ajtót! Itt vagyok, Istenem, látom nekkor, hogy profétád vagyok. Igen! Ugye ezt úgy hívják önelégültség. Meg bolondság. Tehát el lehet mondani, hogy nézd főnök, vagy nézze főnök, nekem az elkölcsi hozzáállásommal, elveimmel nem tud összeférni, ezért nem tudom ezt megtenni. Viszont abba is bízhat, hogy a hátam mögött sem fogok ilyet csinálni. Te nem lopom meg, nem csalok, nem hazudok. Ha amit mondok, bízhat benne, hogy az akkor is igaz lesz, amikor nincs ott. Tehát rám olyan dolgokat bízzon. Ezt egy hívő ember mondta, hogy mondta neki a főnöke, hogy nem adom neked ezt az állást, bár sok pénzt kereshetnél, és szeretném, ha több pénzt kereshetnél a cégnél, de nem adom meg ezt az állást, mert hazudnod kéne, és te meg nem fogsz. Mert ezzel a munkakörrel az jár, hogy hazudj. A vevőknek, mert úgy fogod tudni adni a terméket. És tudom, hogy te nem fogsz hazudni, tehát akkor inkább meghagylatél a kisebb fizetésnél egy másik helyen. Milyen lelkes volt a barátunk. Lelkes volt. Mert ő nem is akart volna olyan helyre menni, ahol hazudni kellett volna. Mert nem, a pénz nem ér annyit. Bár lett volna helye biztos neki is az ő életében. Értitek? Isten országát keresni, és aki Isten országát helyezi középpontba, aznak a döntéseiben is ez nyilvánul meg, és az bízhat abban, hogy az Isten, az mennyei atya, gondol fog viselni róla. És ha így veszel el a munkahelyedet, akkor fog Isten gondoskodni a családodról és rólad is. Sokféle módja van Isten gondviselők egyelmének. Voltak közveszünk, akiknek nem fogyott ki az olaj és a lisztes fazékból. Nem fogyott ki egyszerűen. Mindig volt. A madarakra jellemző, hogy mindig, minden nap kaptak annyit, ami kell. Tehát szóval már a hónapra él. Ilyen is lehet az életben. Nem feltétlenül ez a jó, hogy ez a csúcs hívő kategória, hogyha már a hónapra élsz, érted? De lehet olyan időszak az életben, amikor mint Illés. Akit a hollók etettek. Ugye a hollókat is hozza például, azt hiszem, Lukács. Tehát a hollók hordtak neki húst. És a patakból volt vize. Aztán meg a sereptai zajasszony. Lisztes fazeka, meg a olajos korsója. Kifogyalatlanná vált az éhezés idején. Tehát Isten természetfeletti hatalma is van arra, hogy betöltse az ember szükségeit. És munkahelyet is tud neked adni. Olyat, amiből megvan a forrásod. És tud melléd adni testvéreket, akinek a bőség a te szükségeit fogja pótolni. Ilyen módon is gondoskodhat Isten rólunk. Életünknek ezekben a szakaszaiban. Amen. De Isten megígérte, hogy gondoskodni fog rólad, ha betöltöd a feltételt. De ezt azért jó betölteni, hogy ne süllyedj le a szükségek szintjére, hogy ne egy ösztön lényé válj. Mert te nem erre vagy teremtve. Téged Isten nem erre hívott el. Amen. Több vagy. Többre hívottál el. Mint a ruha, az élelem. Ez szükséges ahhoz, hogy betöltsd a küldetésedet. De nem ez a legfontosabb. Isten ország az első. Ez pedig Isten áldása és kegyelme. És megtapasztaltuk sokan már Isten gondviselését, biztos vagyok benne, amikor az ő útján jártunk. Amen? Sokan sokféleképpen. Aztán utolsó vers, ne aggódja a holnapi napért, a holnap majd aggódik magáért. Minden napnak elég a maga baja. Neked nem elég? Most őszintén. Ki az, aki nem elég a mának a problémája? Szeretné még a holnapit is. Nem kérem, hogy emeld fel a kezedet, mert még valaki felemeli. Remélem, nem. Érted? Hát legyél normális már. Hát, most őszintén, a problémákat holnap lehet megoldani, vagy ma? Ma? Ma lehet. És nyilván, ha már megold a problémádat, akkor holnap nem kísérnek tovább. De hát Isten a mában, a mai Isten, és ez óriási dolog, nem holnap vár rád Isten, nagy baj lenne, mert holnapot görgetnéd mindig magad előtt. Ha mindig csak holnap. Isten mondaná, megáldalak, de majd holnap. Na, nesze semmi fog meg jól. És azt mondja, ma, ha az ő szállt halljátok, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát ez a gondolkodás volt, Istenem, itt vannak ezek a feladatok, ezek a problémák, ezek a kihívások, itt vannak előttem, ezeket tudok szembenézni a mai napon. Ezekkel most végezni fogunk. A te erőddel, a te bölcsességre, hatalmaddal, ezzel kivégezzük. Néha az embernek jó listát írni. Néha az embert úgy beborítják a feladatok, a szükségek, az elintézni valók, meg a döntések. Szoktak nektek ilyenek lenni, hogy rádból egy időszakban, hogy annyi mindent kell dönteni, hogy már belegondolsz, már rosszul vagy. Eszembe jut ez, aztán az, és akkor olyan vagy, mint egy rossz zsonglőr, tudod, haigálod, és hullik lefele. Tiszta szerencsétlen ábrázattal kínlódsz, és néha jó, csak annyit kell csinálni, leírod egy lapra. Itt van 10-15 dolog. Ebben dönteni kell, ezt el kell intézni, itt írni kell egy levelet, ezt föl kell hívni, és szépen felírod. És akkor azt mondod, oké, uram, most akkor mai napon igyekszek ebből kivégezni néhányat. És akkor fogod, fölhívtad, kipipáltad. Megírtad az e-mailt, kipipáltad. Elküldted, kipipáltad, és úgy fekszel, halleluja, a 13-ból 18 lett. Nem. Persze, ezek olyan felszabadítók, önmagában már az, hogy látod, hogy fogynak elfelé a dolgaid. Igaz? És azon napon tudták a koncentrálni arra a három dologra, amit el kellett végezni. És haladtál előre. És akkor tudod, hogy lefeküdtél, pihentél egy jót, kialudtad magad, nem az aggódásra, a gyomorgörcs, meg a gyomorsav túltengés, meg a fejfájás, meg a szívszorítás, hanem nyugodtan pihensz, uram, köszönöm, jön a holnapi nap, nekem meg, vagy valamikor azt kell mondani, oké, most meghúzom, egész éjszaka fogom csinálni. És mert most határidő van, és elszúrtam az időt, vagy stb. Meghúzom, egész éjszaka fog tanulni, készülök a vizsgára, stb. Hajnal 2. Iszok egy kávét, elmegyek, meg levizsgázok, aztán alszok egy jót. Tehát ilyen is van, amikor meg kell húzni egy dolgot, igaz? És hiába vársz másra, neked kell megcsinálni. Így van? De kérlek téged, a Jézus nevében, ne aggódj a holnapi napért, annak semmi értelme nincs. Minden napnak elég a maga baja. És a holnap majd aggódik magáért, nyugodj lehetsz, a holnap problémái meg fognak várni. Azzal neked kell szembenézni. Ne aggódj, nem szaladnak sehova. De olyat is tapasztaltam, hogy megoldódtak. De volt, mikor nem szaladtam annyira, nem sürgettem annyira, mert nem volt lehetőségem, nem azért, mert. Nem. És mikor beértem holnapi napba, meg is oldódott. Már telefonáltam, és mondták, hogy más ilyen mi probléma nincs. Ó, halleluja, dicsőség az Úrnak. Vagy ott, mikor elmentem odáig, hogy segítsek valakinek, és mondta, hát már semmi gond, megjavult, meggyógyult. Ó, mondom, dicsőség az Úrnak, mehetek tovább, felszabadult újra egy fél órán. Értitek? De a hangsúlyos hadd legyen végezetül, hogy a keressétek először Istenek országát, és igazságát. És ráadásul ezek mind megadatnak nektek. Mert téged nem egy ösztönlénynek hívott el Isten. Te ember vagy. Isten képmásával vagy teremtve, akiért a Krisztus meghalt. De ő fel is támadt. Hatalmas Úr. Meg tud téged segíteni. Semmi nincs, ami mögötte történne. Tud a dolgaidról. Mindenről tud. Arról is tudom, hogy most gondolsz. Igen, tud. Hidd el. Amen. Tud. És lehet holnap írnod kell egy listát, vagy ma este írnod kell egy listát. És el kell kezdeni a nap kivégezni ezeket a dolgokat. Amíg üldöznek téged, mint a filiszteusok. Ezek ellen így lehet harcolni, ezek ellen a körülmetéletlen problémák ellen. És szembenézel velük. Mint Dávid harcmezőn. Helyen hiába futsz előlük, jönnek utánad. Igaz? Fordulj szembe, végezd ki őket. Egyenként. Ne egyszer mindent, egyenként. Amen. Isten áldjon meg titeket.